Füles bagolyolvasó. Guy de Maupassant, a borzalom. Lassan leszállt a langyos éjszaka. A nőkben maradtak a villaszalonyában. A férfiak elterpeszkedtek, vagy lovagóülésben ültek a kerti székeken, cigarettáztak az ajtóban egy csészékkel és kis poharakkal teli kerekasztal körül. A szivarok úgy csillogtak, mint a szemek, a percről percre sűrűsödő homályban. Épp egy szörnyű szerencsétlenségről beszéltek, mely az este történt. Két férfi és három nő a vendégek szeme láttára fulladt a folyóba. G. tábornok megszólalt. Igen, ezek a dolgok megindítóak, de nem borzalmasak. A borzalom, ez az ősi szó, sokkal többet jelent, mint rettenetet. Egy szörnyű szerencsétlenség, mint ez, megrendít, földul, lesújt, de nem tévolít meg. Az elborzadáshoz több kell, mint a lélek megindultsága, több kell, mint egy szörnyű halott látványa. Vagy titokteljes borzongás, vagy valami rendkívüli, természet fölötti riadalom érzése. Ha egy ember meghal, bár a legdrámaibb körülmények közt is, az nem borzasztó. Egy csatatér nem borzasztó. A vér nem borzasztó. A legosmányabb bűncselekmények csak ritkán borzasztók. Itt van két eset, ami velem esett meg. Ebből értettem meg, hogy mi a borzalom. Az 1870-es háború alatt történt. Áthaladtunk Rouenön, és Pont-Audemer felé vonultunk vissza. A hadsereg, körülbelül 20 000 ember, 20 000 hányódó, szétszórt, csüggett, kimerült ember Le Havre-ban akart gyülekezni. A földet hóborította. Ránk esteledett. Második napja semmit sem ettünk. Futottunk, a poroszok nem messze jártak. Fekete, nyomasztó és gyászos ég alatt terült el fakón az egész normand vidék, a tanyákat környező fák árnyékának foltjaival. Az alkonyati derengésben más se hallatszott, csak a menetelő csapat zavaros, lágy, de azért roppant neszezése, szakadatlan talpalás, harcsajka, vagy kartcsörgés. Az emberek görnyetten, hajlottan, piszkósán, sőt gyakran rongyosán vánszorogtak, kiparkodtak a hóban, hosszú, vágyadt léptekkel. A tenyér oda ragadt a puskatusa céljára, mert akkor éjszaka rettenetesen fagyott. Gyakran láttam, hogy egy-egy kis gárdista leveti a cipőjét, és mezítláb megy tovább, mert úgy szenved a lábbeliétől. Minden lépésre egy-egy vérnyomot hagyott. Azután egy idő múlva leült a mezőn, hogy pihenjen egy pár percig, s nem is kelt fel többet. Aki leült, meghalt. Nem egy ilyen szegény elcsigázott katonát hagytunk hátra, akik rögtön tovább akartak indulni, csak egy kicsit megpihentetik gémberedett tagjaikat. De alig álltak meg, alig ernyeztették el fagyott testükben szinte bénán keringő vérüket, ellenállhatatlan zsibbadás dermesztette meg, a földre szegezte őket, lezárta a szemüket, és egy pillanat alatt megbénította ezt a kimerült emberi gépezetet. Kissé előre dőltek, a homlokukat térdükre bukott, de nem dőltek fel egészen, mert derekuk és tagjaik mozdulatlanná merevettek, kemények lettek, mint a fa, s nem tudtak se előre görnyedni, se biegyenesedni. Mi pedig, erősebbek, egyre csak mentünk acson. Tigható fagyban, a mozgásba hozott testek tehetetlenségével haladtunk az éjszakában, a hóban, ezen a hideg és halálos mezőn, lesújtott bennünket a fájdalom, a vereség, a csüggedés, de főleg az elhagyatottság, a vég, a halál, a megsemmisülés utálatos érzése szorongatott bennünket. Megláttam két csendőrt. Egy igazán meglepő külsejű, csupaszképű, öreg, furcsa emberkét tartottak karomfogva. Egy tisztet kerestek, mert azt hitték, hogy kémet fogtak. Ez a szó, hogy kém, tüstént elterjedt a vánszorgók közt, és körülfogták a foglyot. Egy hang kiáltotta el magát, lőjék agyon, s ezt a sok katonát, akik majd összeestek a fáradtságtól, és csak úgy tudtak talpon maradni, hogy a puskájukra támaszkodtak, hirtelen elfogta az állati és dühött haragnak a borzongása, amely mészárlásra ösztönzi a tömegeket. Szólni akartam. Akkor századparancsnok voltam. De már nem ismertek parancsnokot, és engem is agyonlőttek volna. Az egyik csendőr így szólt hozzám. 3 napja követ bennünket. Mindenkitől a tüzérség felől tudakozódik. Vallatni próbáltam ezt az embert. Mit csinál maga? Mit akar? Miért jár a hadsereg nyomában? Néhány szót dadogott, érthetetlen tájszólásban. Igazán furcsa ember volt, keskenyválú, alattomos tekintetű, és olyan zavartan állt előttem, hogy igazán magam sem kételkedtem, hogy kém. Láthatóan nagyon öreg és gyenge volt. Sandán nézett rám, alázatos, ostoba és ravasz képpel. Körülöttünk kiabáltak az emberek falhoz állítani, így szóltam a csendőrökhöz. No, felelősséget vállalnak a fogolyért. Be sem tudtam fejezni, egy szörnyű lökés borított fel, és láttam, hogy az embert egy pillanat alatt megragadják a dühött bakák, leterítik, ütlegelik, kivoncolják az út szélére, és egy fához penderítik. Majd nem holtan esett össze a hóban. Rögtön nagyon lőtték, a katonák rálőttek, újra töltötték a fegyverüket, és megint lőttek, mint bőszült vadállatok. Verekedtek, hogy ki a soros, elvonultak a holttest előtt, és egyre csak lövöldöztek belé, ahogy a koporsó előtt vonulnak el, hogy szentelt vizet hintsenek rá. Egyszer csak fölharsant egy kiáltás: a poroszok, és meghallottam a síkon mindenfelől a fejvesztve menekülő sereg hatalmas moraját. A vakrémület, amit a csavargóra leadott lövések okoztak, maguknak a tetteseknek is elvette az eszét, nem jöttek rá, hogy maguk keltették a riadalmat, elmenekültek, eltűntek a sötétben. Egyedül maradtam a tetemmel és a két csendőrrel, akiket mellettem tartott a kötelesség. Fölemelték ezt a véres, összetört, összeroncsolt húsdarabot. Motozzák meg, mondtam nekik, egy doboz gyufát vettem elő a zsebemből. Az egyik katona szintén gyufát gyújtott. Én kettejük közt álltam, az a csendőr, aki a hullát motozta, jelentette. Kék zubbony van rajta, fehér ing, pantalló és egy pár cipő. Az első gyufa kialudt, másikat gyújtottunk. Az ember újra kezdte, és most a zsebeket forgatta ki. Egy szarukés, egy kockás zsebkendő, egy dohány szelence, egy darab madzag, egy szelet kenyér. A második gyufa is kialudt. Harmadikat gyújtott. Tűnk. A csendőr sokáig tapogatta a hullát, majd kijelentette. Semmi más. Megszólaltam. Vetkeztessék le. Talán a ruhája alatt találunk valamit. Hogy a két katona egyszerre dolgozhasson, magam világítottam nekik. Láttam, amint a gyufa hirtelen és hamar kialvó világánál egyenként húzzák le róla a ruhát, és levetkőztetik ezt a véres, még meleg, de halott húscafatot. Hirtelen az egyikük ezt dadogta. A mindenit, parancsnok úr, ez egy asszony. El nem mondhatom, milyen furcsa és gyötrő, szorongó érzés fogta el a szívemet. Nem akartam elhinni, letérdeltem a hóba ezelé az alaktalan cafrang elé, és láttam, hogy nő. A két csendőr megszeppent, és tanástalanul várta, hogy mit szólok hozzá. De én nem tudtam, mire véljem, mit gondoljak. Az őrsparancsnok lassan ezt mondta. Talán a fiát kereste, aki a tüzérségnél szolgált, s nem kapott hírt róla. A másik így válaszolt. Bizasz könnyen meg lehet. Én sokkal szörnyűbb dolgokat is láttam, de ettől elsírtam magam. És a halott nő mellett, ebben a fagyos éjszakában a sötét síkság közepén, a rejtelem láttára, a meggyilkolt ismeretlen áldozat láttára megértettem, mit jelent az a szó. Borzalom. Nos, tavaly ugyanezt éreztem, amikor a Flatters különítmény egyik élve maradt tagjával beszélgettem, egy algíri lövésszel. Ismerik ennek az iszonyú drámának a részleteit. De van egy, amit talán nem ismernek. Az ezredes Szudánba igyekezett a sivatagon át, és a Tuaregek hatalmas földjén haladt át, akik ebben az Atlanti óceántól Egyiptomig és Szudántól Algériáig terjedő nagy homokóceánban olyan féle kalózok, inint, akik hajdan a tengereken pusztítottak. A menetoszlóputi kalauzai az orgai Sambá törzshöz tartoztak. Egyszer a sivatag közepén vertek tábort. Az arabok azt mondták, hogy a forrás egy kis távolabb van, és ők elmennek vízért az összes tevével. Egyetlen ember figyelmeztette az ezredest, hogy elárulják, de Flatters egy szót se hitt belőle, és elkísérte a karavánt a mérnökökkel, az orvosokkal és majd nem valamennyi tiszttel együtt. A forrás körül lemészárolták őket, és minden tevét elraboltak. Az orgai helyőrség kapitánya, aki a táborban tartózkodott, átvette a megmaradt szpáhik és lövészek parancsnokságát, és megkezdték a visszavonulást, hátrahagyva podgyászt, élelmiszert, mert nem volt tevéjük a szállításhoz. Útnak indultak hát ebben az árnyéktalan és végtelen magányban, a falánk napsütésben, amely reggeltől estig perzselte őket. Egy törzs járult hozzájuk hódolatra, és datóját vitt nekik. Mérgezett gyümölcs volt, majd minden francia meghalt, köztük az utolsó tiszt. Már csak néhány spáhi maradt, köztük Pobéguinal tiszt meg néhány benszülött lövész a Sambá törzsből. Még volt két tevéjük, egy éjszaka eltűntek két arabbal. A megmaradtak ekkor rádöbbentek, hogy egymást kell felfalniuk, és mihelyt fölfedezték a két ember szökését a két tevével, a többi szétszóródott, és egyesével haladtak a puha homokban, az églövellő lángja alatt, puskalövésnyinél távolabbra egymástól. Így mentek egész nap, itt-ott kis poroszlopokatka, várva a lapos és fölperzselt síkságon, melyek távolról jelzik, hogy valaki jár a sivatagban. De egy reggel az egyik utas hirtelen elkanyarodott, és a szomszédja felé indult. Mind megállt, és nézte, az az ember, aki felé a kiéhezett katona haladt, nem menekült el, hanem lehasalt a földre, és célba vette a közeledőt. Amikor megfelelőnek tartotta a távolságot, rálőtt. A másiknak a haja szála se görbült, csak ment tovább előre, ő is célzott, és agyonlőtte bajtársát. Ekkor mindenfelől oda csődült a többi, és kérte a részét. A gyilkos pedig földarabolta és elosztotta a halottat. Azután ismét szétszélettek ezek a kibékíthetetlen szövetségesek a legközelebbi gyilkosságig, amely majd ismét egybeszólítja őket. Két napig éltek a szétosztott emberhúson, ezután megint rájuk tört az éhség, és az, aki az elsőt megölte, ismét gyilkolt. És mint egy mészáros, újra földarabolta a holttestet, elosztotta a bajtársainak, és csak a maga részét tartotta meg. Így folytatódott ez az emberevő visszavonulás. Az utolsó franciát, Pobéguint, egy kút mellett gyilkolták meg, egy nappal a segítség megérkezése előtt. Megértik már, mit tartok én borzalomnak. Hát ezt mesélte nekünk a minap, egy este, G. tábornok.